Vizsla Fotózás Podcast.
Eddig úgy ült szívemben a sok rejtett harag, mint alma magházában a néger barna mag, és tudtam, hogy egy angyal kísér, kezében kard van, mögöttem jár, vigyáz rám, s megvéd, ha kell a bajban. Elég ennyi? Ez jobb, mint az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ez az egyik kedvenc versem. Bármint kiderült, most minden Radnóti versre azt mondom, hogy az egyik kedvencem, ez is az egyik kedvencem. Hát igen, nincs túl szofisztikált ízlésem, ugye? Radnóti.
Szerintem kezdjünk bele. Pont lemaradt, hogy mondtad.
Pont lemaradt, hogy azt mondtam, hogy szeretlek?
Igen.
Atyaik.
Csöppet kierőszakoltam azért.
Csöppet, mondd még egyszer.
De szép indítás volt amúgy.
Ja, szerintem szebb volt az indítás, amikor Radnótit mondtam, mint az, hogy téged szeretlek.
Maga podcast előtt elkezdtél mesélni, hogy lamentáltál azon, hogy mi értelme tanítani. Vagy lehet, hogy rosszul értettem, és lehet, hogy nem mered vállalni már, amit itt négy szem közt beszéltünk.
Nem, ja, hogy így a főnököm majd meghallgatja, igen, hogy burnoutom van, és azon gondolkodom, hogy mi értelme van a tanításnak. Hát nem hiszem, hogy meglepődik, szerintem látja, meg nem én vagyok így most ezzel egyedül. Azt gondolom, hogy ez egyébként is január van, fél év, ez eléggé megterhelő, főleg a Lauderben. Ugyanis mi fél évkor nem csak jegyet adunk a gyerekeknek, hanem mindenkire személyre szólóan egy írásbeli értékelést, ami azért elég kemény meló. Bár most a mesterséges intelligenciát azért már a segítségként lehet hívni, és az zseniális. De igen, szerintem sok emberben megkérdőjeleződik, hogy az, amit hivatásként űz, vagy az, amit csinál, az mennyire fontos, vagy mennyire van egyáltalán bármi értelme. És lehet, hogy bennem most tényleg van valami ilyen fáradtság, mert én egyre többször teszem fel a kérdést magamnak, hogy ezt most miért csinálom. Vagy nem is így, hogy miért, mert én tudom miért, én alapvetően ezt szeretem, hanem olyan abszurdnak élem meg a munkámat, hogy nekem az a munkám, hogy én költészetről beszéljek, ami eddig csodálatos is lenne, de az a munkám, hogy költészetről beszéljek 10 éves kamaszokkal, akiket legkevésbé sem érdekel a költészet. Nyilván van minden csoportban 2-3 gyerek, aki hajlandó egyáltalán gondolkodni arról, hogy egy-egy szó, mondat vagy érzés mit jelent, de alapvetően hát az ő életükben századlagos egy verssor, vagy egy költői eszköz, és olyan végtelenül abszurdnak érzem, hogy én tényleg arról beszélgetek gyerekekkel, akiknek egyébként még lehet, hogy nincs is meg az az érzelmi tapasztalata, ami kell ahhoz, hogy értsék ezeket a költeményeket, hogy nem tudom, 2x2 józansága, vagy a semmi ágán ülszívem, vagy a nem tudom, mint húzat a házon. Tehát, hogy nekem ezek sokat jelentenek, de nekik valószínűleg semmit. Még. Nyilván remélhetem, hogy 10 év múlva majd kezükbe kerül, vagy eszükbe jut, vagy... De most tényleg az a munkám, hogy ilyen kis magokat szórok el, és akkor hát, ha eszükbe jut. Na, hát ilyeneken szoktam filózni, mert egyébként meg az irodalom csodálatos, és tényleg. De nagyon abszurd. Szerintem a mai világban nagyon abszurd költészetről, irodalomról, akár nyelvészetről is beszélni.
És feleslegesnek is érzed nyilván magad? Nem.
Ja, hogy magamat?
Magadat.
Hát most igen, most egy kicsit igen. Most szereztem be ilyen burnout, mit csináljak az életemmel, önsegítő könyveket, de hát annyira trutyik, érted? Ezek az önsegítő könyvek trutyik. Már terveztem, hogy írok egyet. Hogyan legyél macska? Mert hogy ők tudják, hogy kell az életet élni, de hát az sem megy most jól. Ó, ez egy érdekes podcast beszélgetés lesz, amiben panaszkodok arról, hogy az életem minden része mennyire kilátástalan.
Nem, az, hogy összetett az élet. Mindenkinek összetett az élete, nyilván. És hát nyilván én azt hittem, hogy a mesterséges intelligencia miatt érezted azt, hogy fölösleges tanítani, mert ugye pedzegetted, hogy az értékelést is már meg lehet írni a mesterséges intelligencia segítségével, és hogy szükség van-e rád, és azt hittem, hogy arra viszed ki, hogy pótolható leszel majd egyszer valaha.
Mindenki pótolható. ez alap véleményem a világról, hogy mindig mindenki pótolható. Azt gondolom, hogy hát nagyon át, most ez akkor tanár podcast, mindegy, nagyon át kell gondolni.
Téged, rád vagyunk kíváncsiak, tényleg. Pont az, hogy nagyon elbújsz demény mögé, és...
Mert akkora, hogy el lehet.
Rád vagyunk kíváncsiak, és nem baj, hogyha ez arról is szól, hogy nem könnyű az élet, hát hiszen ez ilyen, de természetesen majd boldog dologról is szeretnénk.
Ugye az életem egyébként végtelenül csodálatos. Pontosan. Álmai munkahelyén vagyok.
Pontosan.
Hobbimból vezetek egy blogot, amit nagyon szeretek.
Hány éve?
11 talán, nem tudom. 11 éve egy elég népszerű blogot. Megtehetem, hogy segítek az állatvédelemben, azzal, amivel én tudok. Nagyon boldog párkapcsolatban élek, egy csodálatos helyen, a saját kis házamban. Végtelenül boldog vagyok. Csak rettentően fáradt. Reggel, amikor felkelek és bemegyek az órára, akkor úgy látom a gyerekek arcán is, hogy atya ég, ez minek? És akkor én is arra gondolok,
Rád gondolnak, hogy ez minek vagy?
Hát nem. Biztos van, amelyik nem szeret egyáltalán, de alapvetően amúgy a srácok kedvelnek, mert cuki vagyok. De hogy közben meg ők is arra gondolnak, hogy taníthatnék lehet valami értelmesebb tárgyat, amitvel tudod, mire jó ez, mit fogok tudni ezzel kezdeni, típusú praktikus dolgok, amire hát én tudok mondani objektív dolgokat, hogy azért az irodalomnak milyen hatásai vannak.
Mint például? Mert hogy én kevésbé tudnám ezt így megfogalmazni, hogy ez miért jó nekik.
Szerintem az irodalom tanításnak az elsődleges és legfontosabb célja az az érzelmi intelligenciának a fejlesztése. Az empátia fejlesztése, hogy olyan szituációkba teheted be magad, olyan dolgokat tapasztalhatsz meg mások érzésein, szemén, gondolkodásmódján keresztül, amiket a te saját kis életedben nem. Tehát, hogy lesz ilyen tetoválásom nyilván, hogy 100 000 életet éltem le, tudod, a könyvek, a filmek is, azokban is te élsz le 100 000 évet, csak azok készen rakják ezt eléd, az olyan, mint a készkaja. A könyv az pedig fantáziát fejleszt, szókincset fejleszt, összetett gondolkodást. Ezeket így lehet sorolni, ez tökre fogalmazáskészséget, helyesírást. Mindig jönnek a szülők, hogy nem tud a gyerek helyesen írni. Hát mondtam, hogy olvasni. Tehát én szerintem nem lehet a helyesírást megtanítani. Tehát nem analitikusan kell megtanítani egy gyereket arra, hogy írjuk helyesen azt, hogy bagoly, hanem eleget olvas akkor, amikor ránéz, látni fogja, hogy ó, te ronda, ez így leírva. Tehát, hogy olvasni kéne. Ezt én mind el tudom mondani elméletben, de gyakorlatban a gyereknek erre már nincs ideje. Tehát neki elolvasni egy könyvet végtelenül sok időt elvesz az életéből, amikor közben mindenféle más inger és információ egy pillanat alatt ott van a kezében. Tehát, hogy nézd meg, hogy most már a közösségi médiában is azok az oldalak menők, amik ilyen pillanatokat csinálnak. Ott van a TikTok, mit tudom én, egyperces videók, ott van a... Figyelj, nem tudok többet. De ott vannak a többiek is. Biztos tudok egyébként. Ezek a Snapchat, az is csak egy pillanat. Most van ez a BeReal. Tudod, látod, fiatalítanak a srácok. Van ez a BeReal, amikor nem teszel filtert, nem szerkesztesz, hanem abban a pillanatban kell kiposztolnod azt a képet, amit éppen látsz, ahol vagy. Tehát, hogy mindig ez az azonnaliság, ez a rögtön megkapni dolgokat, míg az irodalom pont nem erről szól, hogy te rögtön megkapod, mert nekiülsz egy könyvnek, belekerülsz egy új világba, egy új életet élsz, átrakod a gondolataidat egy másik szereplő élethelyzetébe, és így belemerülsz, és eltöltesz vele órákat. A gyerekeknél néha heteket, de te mondjuk órákat, és ez nekik már nem fér bele.
Tehát akkor nem túl korszerű az, ahogyan tanítasz?
Ahogyan én személy szerint tanítok? Hát ez nem tudom. Biztos, hogy nem. Tehát, hogy nem túl korszerű. Nem vagyok azért az... Hát nem tudom. Nem vagyok korszerű. Unalmas vagyok, nyilván. Tehát, hogy ezt mondhatjuk egyébként. Nyilván unalmas vagyok. Na, azért ez szomorú. Nyilván unalmas vagyok, de nem tudom, hogy mit tudnék tenni egyelőre. De most itt a Hello, köszi nép, bárki kommentben tud nekem jó ötleteket adni, hogyan legyen izgalmasabb az órám. Jó, most majd bejön a főnököm órát látogatni. Most ezt értük el ezzel a podcasttel, hogy bejön órát látogatni, hogy megmondja, hogy hogy tartsam a magyar órát. Izgalmas. Egyébként tudok, tehát nem erről van szó, azért egy ideje már tanítok, tehát tudok színes, szagos, álomszerű órákat tartani mindenféle feladattal, kreativitással, izgalommal. Ez megy. De hát azért az oktatás nem ezekről a színes, szagos órákról szól, hanem a hétköznapokról. Nem lehet minden órán csili-vili zapszalva.
Tehát, hogy és nem... azzal nincsen gond, hogy mi az elvárás? Tehát, hogy mit kell teljesíteni a gyerekeknek? Azzal, az nem határoz meg téged?
Nem engem határoz meg, hanem azt, amit csinálnom kell.
Bocsánat.
És az végtelenül elkeserítő, ugyanis hát az, ami most az elvárás a magyar oktatásban, az botrány. Most, szerintem a mostani érettség is elég trutyi, de amit most bevezetnek, az meg egyszerűen botrány. Tényleg, tehát hogy tényleg oda megyünk vissza, hogy a gyereknek fel kell ismerni egy dráma szereplőit, meg ilyen hülyeségek. Tehát szerintem az irodalomoktatás nem ezekről a lexikális dolgokról kellene, hogy szóljon, hanem gondolkodásról, érvelésről, érzésekről, összefüggő szövegalkotásról, ami akkor már inkább a mostani érettségi. Szerencsére olyan suliban tanítok, ami a világ legjobb iskolája, és meglehetős nagy szabadsággal tudok kezelni a tananyagot, amit nem én személy szerint, hanem így mindannyian, és szerencsére a munkaközösségem is olyan, akikkel le lehet ülni, és át lehet beszélni, hogy akkor én szeretném tanítani a Frankensteint, vagy a Dorian Gray-t, vagy akármit. Tehát, hogy csodálatos dolgokat tudok bevinni órára. De lehet, hogy nekem csodálatos elolvasni Mary Shelley Frankensteinjét, és azt gondolom, hogy milyen rohadt menő vagyok, hogy az én gyerekeim a Frankensteint olvassák az iskolában, nekik meg végtelenül unalmas. Viszont azt nem tehetem meg, hogy csak önsegítő könyveket viszek arról, hogy 12 atom szokás arra, hogy még menőbb és fejlettebb ember legyél. Tehát ez nem az irodalom. Az irodalomba szép irodalmat kellene bevinni, arról kéne beszélni, de ahhoz a gyerekeknek képesnek és alkalmasnak kéne lenni elolvasni azt.
De közben meg csodás dolgokat mondtál, hogy mit szeretnél, mire jó az irodalom, és hogy milyen kár, hogy én ezt nem tapasztalhattam meg. És szerintem sokan nem tapasztalták meg, hogy mit kéne adnia, és mit ad az irodalom, mit tudna adni. Kár, hogy nem ez a cél, hogy ezt át tud adni. Teljesen máshogy csinálná te is.
Igen, ebben egyetértek, hogyha tényleg nem lenne ez az őrült, ostoba elvárás ennek az egész oktatási rendszernek a végén.
De ez mindenhol igaz. Tehát, hogy
valószínűleg mindenhol igaz, országban. Nyilván. Hát, gondolom, igen, nem vagyok ebben azért szakértő. De hogyha nem lenne egy ilyen teljesen értelmetlen elvárás, és sokkal inkább arra mennénk rá, hogy a gyerekek élményeket és készségeket szerezzenek, és megszeressenek írni, olvasni, számolni, gondolkodni, kísérletezni, futni, akármit csinálni, akkor nyilván ez sokkal kényelmesebb, meg szebb, meg jobb lenne. De... ha már nagyon elrugaszkodunk, és most lehet, hogy meg fog kövezni mindenki, de én konkrétan egy idő után választhatóvá tenném a magyar irodalomnak az oktatását. Hogyha mondhassa azt a gyerek, hogy csodás volt, tudok írni, olvasni, ismerek néhány verset, tudom, hogy kell egy regényről gondolkodni, de már nem szeretnék ezzel foglalkozni, mert atomfizikusnak készülök, és egyáltalán nincs erre időm, energiám, kedvem, bíbelődjön versorokkal a humán beállítottságú bölcsészgyerek. Tök rendben lenne szerintem. Én azt gondolom, hogy engem nem kínoztak egyébként a gimimbe, hálás vagyok érte, továbbra is. Nem nagyon kínoztak fizikával, kémiával, biológiával, mert tudták, hogy egyáltalán nem vagyok rá vevő. Helyette értékelték, amiben jó vagyok, és hát én akkoriban a magyarban voltam jó. Most nem tudom, miben.
Hány éve tanítasz most újból?
Fú, ez nehéz. Tanítottam néhány évig Miskolcon, csodálatos évek voltak. Pár éve Tegerben, az is csodálatos volt, és aztán most vagyok 9 éve a Lauderben. Jövőre lesz 10, ha addig nem rúgnak ki ezután a podcast után.
Nem fognak, biztos megértik. azt mondtad, hogy jó fejek vannak ott, ugye?
Igen, hát, abszolút, a főnökeim fejek, csodálatosak.
Igen, tehát hogy jó fejek, akkor úgy cserugnak ki.
Nem,
mert hát neked ott van Devény, hát milyen felháborodás lenne, hogyha...
Ugye, ezzel én is fenyegethetném a főnökömet, hogy 78 ezer ember megy majd kasszával a Lauder felé, hogyha nem
Devény, meg régebb óta van az interneten általad, mondtad, hogy már 10-11 éve.
Igen, 11 szerint.
Hogy tulajdonképpen a munkát is neki...
Igen, Demény szerezte az állásomat. Igen, a Laudert azt Demény intézte.
Az egyértelműen. Ha más nem, ugye ezt mindig említed, hogy ezt is adja neked a Deményes blogolás.
Én mindent Deménynek köszönhetek, mindent. Az egész felnőtt életemet Deménynek köszönhetem, hogy az vagyok, aki vagyok, és ott tartok, ahol tartok, azt neki köszönhetem. És tudom, hogy most arra azt mondanád, hogy ez skizofrénia, és hogy magamnak köszönhetem, amiben nyilván van igazság, de hát másrészt meg ő egy élőlény, tehát hogy neki, mint élőlénynek is tudom ezt megköszönni.
Azért is érdekesek ezek az évszámok, hiszen most ez 14 éves Demény, és már elkezdtél gondolkodni, hogy mi lenne, hogyha ezt többet magaddal ünnepelnéd meg többi pajtással. Láttam egy posztot erről, hogy hajógyárira szeretnél egy bográcsozást szervezni.
Igen, de nem a hajógyárira.
Nem a hajógyárira? Akkor rosszul írt.
Azt írtam, hogy a Szigeten. A Szigeten. Igen, de neked a Sziget az hajógyári, nekem meg Szentendrei. Hát már így élünk. Egy időben nekem is a hajógyári volt a Sziget, van akinek pedig a Csepel. Hát most kinek mit jelent földrajzilag? Igen, hát... Most gondolkodtam, mert nyilván a 15-öt kellene megünnepelni, de azért egy kutyánál sose lehet tudni, és most már ünneplünk mindent, úgy döntöttem. Voltam meghívva a Szigetmonostori művelődési házba, és nekik van egy csodálatos nagy kertjük kemencével lekerítve. Hát talán itt-ott van egy-két lyuk a kerítésen, de azzal majd kezdünk valamit. És én akkor ott azt mondtam, hogy de jó ez a hely, de szervezek egy Deményes pikniket, és ők azt mondták, hogy csodás, beszéljük meg. Úgyhogy még most nem tudnak róla, de április 30-án szeretnénk menni, köszi, majd írok. Jó, vicceltem, ez azért nem így működik. De nagyon remélem, hogy megfelelő lesz nekik az időpont, és lesz is kedvük, és ki tudjuk ezt találni. Mert akkor oda el lehetne jönni kutyástúl, bográcsozunk, kemencézünk. Réka az Eszkuláptól azt mondta, hogy ő valami vegán bográcskos kaját megcsinál. És akkor oda lehet hozni kutyát, lesz némi örjöngés Demény részéről, főleg Marcit majd keressük, mert biztos megtalálja a lyukat a kerítésen, ahol ki lehet szökni. Hát így.
Nézem, hogy vasárnap lesz. Teljesen jó most.
Hogy... És hogyha mégsem jó Szigetmonostoron, akkor megyünk a hajógyárira sétálni. Hát ennyi. De hogy szülinapi buli valamilyen biztosan lesz. Volt az érdeményes piknik, kettő is, ez csodálatosak voltak, úgyhogy szerintem ez nem lenne rossz, hát most újra felelevenítenénk.
Mindenképpen forszírozni fogom. Érdekes, hogy arról kezdtél el beszélni, hogy a munkádban egy burnout-szerűséget érzel, de érdekes, hogy a Deménynél én még nem éreztem nálad soha azt, hogy már eleged lenne. Hogyan tudsz megújulni folyton, hogyan tudod ezt csinálni? Mi lehet a kulcs ebbe?
Én nem azt szeretném, hogy még több jönne, hanem most igazából már visszaadni szeretnék azzal, hogy a Demény oldal még mindig tart. Mert Demény 14 éves, igazából már semmit nem csinál azon kívül, hogy alszik, hogy eljön egy nap egy óra sétácskára, meg hát, hogy állandóan éhes. Tudom, hogy eddig se sok minden, de azért voltak kalandjaink itt-ott. Most már, ha sétára megyünk, sem pockászik. Tehát, hogy azért megöregedett, belassult. Most már azért vannak gondjai, ilyen időskori problémáink. Nem tudom, hogy meddig lesz ő még velünk. Tehát, hogy lehet, hogy a 14. szülinapja az utolsó, lehet, hogy 18 éves koráig élesz. Ez ilyenkor már lutri, egy pillanat alatt változhatnak a dolgok, hogy finoman fejezzem ki magam. Úgyhogy addig, amíg ő van, addig nyilvánvalóan van blog. És hogy miben tudtam megújulni az elmúlt 11 évben, én valószínűleg nem azt mondom, hogy semmiben, mert én rengeteget változtam az elmúlt 11 évben, de hogy Demény is, tehát hogy együtt változtunk, értünk, fejlődtünk, történtek velünk új, meg új, meg újabb dolgok. És mivel én mindig ugyanazt raktam ki a blogba, ami velem történik, tehát az igazságot, az életünket, így hát ott az látszódik, ahogy az én elmúlt 11 évem zajlott. ez elég durva egyébként. Tehát, hogy így az elmúlt 11 évben szinte minden napomról van egy fotó. Az, érted? Gondolj bele. Tehát, hogy a leghosszabb valóságshow ever, de nem kellett azon gondolkodnom, hogy mit csináljak, hogy változzon, mit csináljak, hogy jobb legyen. Nyilván más lett volna ez a történet, ha olyan visszajelzéseket kapok, mint most, mint magyar órán a gyerekektől, hogy alszik, hogy unja, hogy nem nézi, hogy érted? De mivel akik engem olvasnak, azok folyamatosan örülnek, szeretnek, sírnak, nevetnek velünk, tehát azt érzem, hogy megvan a kapocs, így nem érzem úgy, hogy nekem erőszakkal kellett volna valamiféle változtatást eszközölni az oldalon. Míg a suliban, hogy most akkor visszatérjek erre párhuzamban, ott nyilván nekem kellene valamit változtatni, megújulni, kitalálni, mert a blogot az olvassa, aki akarja, de a Hamletet sajnos mindenkinek el kell.
Hogy Demény nem lett igazi úgymond influencer, hogy fölkeresik márkák és különböző felkéréseket kap.
Azért próbálkoztak az elején, tudod, ez a küldök egy zsáktápot, uh-huh. és akkor posztolt ki, hogy milyen nagyon finom. De hát ez nem annyira a mi világunk. Ezt lehet, hogy másképp kellett volna csinálni, és akkor most nem plusz egy szobát építenék a házhoz, hanem 12-t.
Vagy tehát, az is lehet, hogy nem lett volna az, hogy 10 éved ebbe a Deménybe, mert elment volna a kedved az egésztől. Érdekes, hogy ugye, hogy csak Demény könyvek jelentek meg, csak terve van ugye a Maxos könyv, amit most is mondtál.
Igen, most fűztelek, hogy csináljuk meg a Maxos mesét. Az Ivános nincs, az csak
de hogy miért mindenképpen egy Deményen keresztül akarsz szólni? Hogy magadat nem akarod, és pont ezért hívtalak, hogy csajnak egy kicsit rólad is legyen szó.
Nem vagyok olyan érdekes, szerintem.
És nem vagy olyan jó? Nem tudsz olyan jól írni? Nem
magamról?
Nem magadról, nem kell magadról írni.
Oké, mit írnék? Írhatnék egy novellás kötetet. Biztos lenne vagy kettő, ami jól sikerül, de tehát, hogy azért én nem tartom magam egy szinten azokkal az írókkal, akiket szívesen tanítok a kortárs irodalom témakörben. Tehát, hogy egy ilyen könnyed, kutyás könyvben szerintem egészen jó vagyok, de annyira szeretnék olyan jól írni, mint Dostojevski, vagy mint Stephen King, vagy mint Grecsó. Tehát én olyan remek, boldog ember lennék, ha ilyen fantasztikusan tudnék írni, de lehet, hogy nem tudok.
Tudod, mikor
lehet, hogy tudok. Lehet, hogy tudok.
Igen,
a franc
erre
tudja.
Is, erre tehát, is akartam, hogy nem is próbáltad, tehát mondod, hogy nem tudsz, vagy lehet, hogy benne lenne kettő könyv, de hát igazából meg se próbáltad.
Nem.
Az a csodálatos, hogy tulajdonképpen a helyeden vagy, ahogy te is mondtad, hogy az irodalommal foglalkozhatsz, amit szeretsz. És a másik, ahol a helyeden lehetnél, ahol enni kell. Mert hogy
Igen.
A
étteremkritikusnak kéne lennem, az zseniálisan menne.
Mi lehetne még más, ami kajával, tehát nem kell neked csinálni, mert szerint...
Remekül főzök.
Igen.
Már bocsánat, remekül főzök.
De hogy nem
de
biztos,
annál jobban
hogy...
enni szeretek.
Amikor együtt kajálunk, akkor csodálatos nézni, ahogy
köszi. Hát, most kicsit szarul érzem magam, mert egy ilyen hájas disznónak, aki két kézzel túrja be a csülköt, amúgy túrnám be
nem.
most a csülköt.
És pont nem, tehát hogy jobban le tudjam írni, nem a mennyiségről beszélünk most, hanem az, hogyha valami jól el van készítve, nem az a lényeg, hogy sokat egyél, hanem az, hogy sok félét megtapasztalj, és mennyire örömöt tud ez neked nyújtani.
Igen, de én azért valamennyire... olvastam ilyen pszichológiai könyveket. Nyilván anyukám tehet róla. Anyukámnak a legnagyobb szeretet nyelve, amivel ki tudja fejezni a szeretetét, az a főzés. Tehát, hogy mindig a kedvenc kaján volt, amikor hazamentem. Mi minden nap megbeszéljük telefonon, ki mit főzött, ki mit fog főzni holnap, ki mit vett, milyen húst, hol, mennyiért, mit főzünk belőle, ó, de ennék egy olyat, deri. Tehát nálunk a kaja az egy ilyen szeretetnyelv. Az a egymással törődés, egymásra gondolás, gondoskodás. És én nekem ez meg is maradt. És én magamat is szeretem úgy, hogy megérdemlem a finom kaját. És hát... sajnos ez látszik is már egy ideje, meg ezen nem tudok spórolni. Tehát, hogy itt lehetne mondani, hogy ki lehet jönni tanári fizuból is, de hát én szeretem legalább, hogy ha már megdolgoztam ért, akkor legalább olyan kaját tegyek, amit szeretek. Mondjuk mindent szeretek, tehát könnyű, mert én a főzeléket is ugyanúgy imádom, mint bármit. Tehát, hogy nem vagyok egy válogatós.
És érdekes, hogy arra vitted ki, hogy a mennyiségre, hogy na majd
igen,
te...
Igen, hát...
De nem, ez nem erről szól, hanem okay, arról, hogy...
Szerintem az evés is öröm. Ez egy örömforrás.
És az, hogy megtaláltad, tulajdonképpen megtaláltad ugye a tanítással azt az örömöt, hogy azzal foglalkozhatsz, amit szeretsz, és nagyon sokan annak ellenére, hogy nyilván nem vagy úgy megbecsülve anyagilag, de közben meg nagyon sokan irigykednek rád, hogy olyat tudsz tenni, olyannal tudsz foglalkozni, még ha nem is tökéletesen úgy, ahogy szeretnéd, de mégis azzal tudsz foglalkozni az irodalommal, és hogy ezért mondom, hogy ha még az is belemenne, hogy a kajával tudnál, abból is tudnál pénzt keresni például, akkor azért az nagyon klassz.
Egyébként ezzel vissza is élnek szerintem, hogy azt mondják, hogy mert a tanárnak ez hivatás, és szeretik csinálni, és hát ott vannak a gyerekek, akiket szeretünk, és tényleg szeretjük őket, még én is, aki egyébként nem nagyon szeretem a gyerekeket, meg úgy alapból embereket se, szerintem várjesség, azt csak mondom, ez egy jó image, de én végtelenül szeretem a diákjaimat, és tényleg ezzel lehet minket zsarolni, meg vissza lehet élni, csak hát milyen alja dolog ez, nem? Tehát,
hogy... De tudod, hogy úgy van, hogy minden egy ilyen szakmában, például zenészekkel, énekesekkel, futósokkal pont ugyanezt játsszák el, tehát hogy én is átélem azt, hogy hát de tényleg örömmel csinálom, és tényleg azért csinálom, nem azért lettem kutyafutós, mert hogy nem tudok más csinálni, és igen, visszaélnek ezzel sajnos, és olyan, meg a színészekkel ugyanúgy, tehát bármi, ami olyan dolog, amit szívesen csinálna az ember, de nem lehet anélkül csinálni, hogy ne kapjál pénzt, és ne lennél megbecsülve. Sajnos enni megint csak mindenki tud, tehát hogy ezben nem kecsegtetnek túl nagy karrier lehetőségben.
Nem, én is ettől félek.
Hogy ezt valószínűleg ezt neked kell kigazdálkozni, hogy ezt megélhessd, ha már kaja.
Figyelj, én még csak 2 szendvicset ettem, szóval.
Azt hitted, hogy most előrántok valami
pizzát. Tehát ha már kaja, gondoltam, most így, ha egy brassúly apró
pecsen. Nem, a kajáról azért eszembe jut, félig említetted, hogy deményt ledagadtozták, és az nem esett jól neked, de hogy ezt furcsán néztél rám.
Azért néztem furcsán, mert deményt 11 éve dagadtozzák. Aztán volt egy időszak, amikor sikerült jól lefogynia, és most, hogy megöregedett, most megint visszahízott.
És hogy nem értik azt szerintem sokan, hogy miért van ez, és mi van mögötte. És csak a képet látják, tehát csak a felszínt látják, és ezért szeretném, hogy egy picivel több mindent mondjál el, hogy ez miért van, és hogy
jó, pont megértik. Pont egyébként, ha már felmerült, hogy írni, azért, ha még írok kutyás könyvet, akkor az egyik az lenne, hogy idős kutya, hogy egy idős kutyával hogyan és mit és mi történik. Mert hogy azért erre fel kell készülni, hogy mennyire megváltozik az élete az embernek, amikor szenior kutyája lesz. És én ezt Maxnál nem tapasztaltam meg, mivel ő szombaton még labdázott, vasárnap, hát kb. Azt mondták, hogy itt a vége. De Deménynél most azért, mert mondjuk Maxnál is voltak már tünetek, hiszen már elkezdett szenilisedni, de Deménynél most azért még jobban látom a lassulást, az, hogy már nem tud azonnal felmenni a kanapéra, tehát van, hogy 5-ször próbálja meg, mire sikerül neki, hogy egy lépcsőnk van, de tényleg egy ilyen 30 centis kb. Az ajtó előtt, hogy azon leesik, hogy a házon 2 bejárat van, egy teraszajtó és egy bejárati ajtó, és mindegy, hogy hol engedem ki, biztos, hogy a rossz helyen fog állni és kiabálni, hogy engedjen be, mert már nem oldja meg szellemileg azt a feladatot, hogy a másik ajtó nyitva van, és azon be kéne menni, hanem inkább a zárt ajtó előtt kiabál. Most a héten húztak egy falat a teraszunkra, és ami addig nem volt ott, most a fal előtt állt és kiabált, hogy engedjük be. Tehát, hogy már most problémásabb neki a hétköznapi dolgokat is megcsinálni, de ne aggódjatok, attól még a kaját ellopja, ha bárhol ott hagyom, tehát az még megvan. ugyanis az egyetlen és változatlan dolog az életében, hogy éhes. De most már annyira éhes, hogy megkapja a vacsoráját, elalszik, és egy óra múlva úgy követeli a vacsorát, mintha nem kapott volna. És ez nagyon-nagyon-nagyon nehéz, mert nem ilyen aranyosan követel, hanem vállalhatatlanul, és amikor nem tudom, egésznapos gyerekzsiva és ricsaj után leülök otthon a kanapéra, és ahelyett, hogy nyugtom lenne, azt hallgatom, hogy Demény hisztériázik, akkor így nagyon nehéz lesz az életem. Tehát így megesik, hogy többször kap enni, mint kellene. Mindezek mellett kevesebbet sétál, mint kellene, nyilvánvalóan, hiszen nem bír már annyit sétálni. Még ha el is jön velünk egy olyan sétára, mint amire Billy és Marci, hát egy tized annyit mozog, mint ők. Tehát leginkább már így a lábam mellett bandukolgat, vagy mögöttem sétál. Tehát, hogy nincs az az energia felhasználása, mint amennyi energiát ő be akar vinni. És ezt nagyon nehéz nekem egyensúlyba hozni, ezért nyilvánvalóan meghízott. Nagyon igyekszünk most ezen változtatni. Nyilván jön a jobb idő is, akkor egy kicsit többet leszünk kint ő is. És igyekszünk ilyen kamu vacsorákat adni másodjára, hogy tudom én, joghurt, három szem répával, és akkor már azt hiszi, hogy kapott valamit, de azért nem hülye a kutyám, még mindig nem hülye, csak idős, és hát mint egy pocok raktározza, amit csak tud. Úgyhogy igen, meghízott, de hát minden kutya olyan, mint a gazdája, és szeretünk enni. Ugye? Ahogy kiderült.
Ennek ellenére, hogy mondod, hogy a idős, Demény idősebb kora miatt ugye nehezebb, ennek ellenére ideglenseket is bevállaltál, és többet is.
Három vagy négy, nem számoltam. Nem, figyelj. És... hát olyankor mindig megiszom előtte egy-két viszkit. És megittam egy-két viszkit, és akkor írok Rékának, hogy figyelj Réka, jöhetne, de másnap fogom a fejem, hogy atya ég, már megint, te hülye vagyok.
És te se tudod pontosan, hogy mennyi, és az az érdekes, hogy ugye hát alapvetően nagyon gyorsan elkerültek, gazdához kerültek. Szekunder volt, ugye ő volt az, aki hosszabb ideig volt nálatok, és ő speciálisabb helyzetben volt. A többiekről tudsz-e mesélni, illetve Szekunderről nagyon kíváncsi lennék, hogy hogyan történt ez, hiszen ő nála sokkal félősebb volt, sokkal távolabbra lehetett indulni, és azért is volt nálatok hosszabb ideig.
Oké. Az biztos, hogy az Eszkuláptól fogadok mindig ideglenesen kutyát, nem azért, mert más egyesületeknél rosszabb, csúnyább, akármilyen kutyák vannak, hanem mert Rékával olyan viszonyban vagyok, hogy tudom, hogy olyan kutyát ad, aki be tud illeszkedni a csapatunkba. Ráadásul az elején még igyekeztünk olyat választani, aki minél kisebb, kompaktabb, fiatal kislány, mert akkor valószínűleg nem verik meg a többiek. Ugyanis hát nagyon lelkesen visszük haza ezeket az ideglenes kutyákat, de mindenki utálja őket. De mindenki. Tehát legkevésbé Demény. Tehát ő az, aki a leginkább eltűri őket. Ő azért hozzá van szokva, hiszen az élete folyamán elég sok ideglenes kutyamacska megfordult nálunk. De öreg már úgy, hogy nem annyira szereti, ha ugrálnak a fején, de tűri őket. Néha mondjuk rájuk vicsorog, akkor ők tudják, hogy most már ne menjenek oda, és béke van. Billy, ő ki nem állhatja őket, pedig leginkább miatta vittük haza, hogy legyen valaki, akivel Billy játszik, mert hogy ő egy terrier, és a terrierek pszichopaták, bocs, minden terrier gazditól, és lefárasztatatlanok, és tök jó lenne, ha lenne egy olyan másik ilyen terrier kaliberű kutya, akivel így Billy egész nap így elszórakozik. Na, ilyet még nem sikerült hazavinnünk, mert Billy mindegyiket utálja, mindegyikre morog, de a legaranyosabb Marci. Egyébként is Marci a legaranyosabb, de tehát hogy Márton, csodálatos kiskutya, undorodik mindenki mástól. Tehát ha felugrott a kanapéra az ideglenes, akkor Marci leugrott és beült a fotelba. Ha ott elment mellette valaki, akkor átszaladt, menekült. Tehát hozzá ne érjen, úgy néz rájuk, hogy undorító alakok vagytok, menjetek innen. Tehát semmi, null kontakt. Marci null kontaktot csinál. És hát Iván sem nagyon szerette őket, de hát Ivánt ismerjük, ő lekever két nagy pofont, aztán békében él mindenkivel. Úgyhogy nem sikerült olyan kutyákat, sőt nem sikerült ezt az ideglenesezést úgy megúszni, hogy ez problémamentes legyen. De, és ezt el kell mondani, hogy ilyet nem is lehet. Tehát nincs olyan, hogy egy ideglenest hazaviszek, és minden sima. Az ideglenes az egy új élethelyzetet teremt a falkában. Hirtelen valaki odajön, felborul a rendszer, mindenkinek újra kell gondolnia a helyét, nem értik, hogy ki ez. Én is valószínűleg idegbeteg lennék, hogyha hazamennék, és egyszer csak egy fiatal, 20 éves szőke lány feküdne a kanapémon, vagy fiú, vagy tök mindegy. Tehát, hogy azért úgy elgondolkodnék, hogy akkor most itt mi történik. Tehát ezt nem várhatjuk el mi sem a kutyáinktól, hogy egyszer csak hazaviszünk valakit, és akkor mindenki boldogan, örömmel fogadja. Ugyanúgy nem várhatjuk az ideglenestől, hogy amikor berakja egy vadidegen ember egy vadidegen helyre vadidegen kutyák közé, akkor ő azonnal kedves, cuki, szobatiszta és alkalmazkodó legyen. Tehát, hogy itt tényleg mindenkinek újra kell egy kicsit tervezni az életét. És... ezt azért tudja könnyíteni az, hogyha olyan kutyát viszel haza, akiről tudod, hogy valamennyire mégiscsak be fog férni. Mondjuk 3 kiló az egész kutya, akkor valószínűleg nem fogja megölni a macskádat. Valószínűleg. Azért egy tacskó meg tudja, ha nagyon akarja. Egy lánykutya valószínűleg könnyebben befogadható a fiúknak, mintha hazaviszek egy tököst. Szerencsénk volt viszont abból a szempontból, hogy mindegyik végtelenül aranyos volt, és egy héten belül mindegyik gazdához került, miközben csodálatos gazdákhoz. Ott volt Borona, aki egy terrier tacskó átmenet volt, úgyhogy egy ilyen köztes megoldás volt, mert a terriereket a kedvesem szereti, és gondoltam, akkor ez így neki is jó, nekem is jó. És hát ő egy tündér arany volt, de kiraktam egy képet, és már másnap el is vitték, így kb. Ennyire beleszeretett egy család, és nagyon boldog élete van, szóval problémamentesen megoldottuk. Ő iszonytatóan rettegett, tehát amikor kivittem az udvarra, pórázon, csak mondom, pórázon viszem ki az ideglenest az udvarra, akkor kivittem az udvarra pisilni, és utána bevittem a lakásba, akkor ott a lábtörlőn összerogyott, és ott rettegett a cipők tetején, annyira nem mert megmozdulni se. De feloldódott hamar, tehát hogy másnap már ott oda bújt, meg cuki volt. Ivus volt az én kedvencem. Ki gondolta volna? Ő egy ilyen, úgy nézett ki, mint egy ilyen mini agár, egy kicsi olasz agár. Egy kis fekete őrület volt, de ő tényleg őrület. Ő fejen pörgött, egy igazi terrier volt, fejen pörgött, rágott, harapott, rúgott, aranyalma volt, mindenkinek a fején ugrált, csodálatosan szerettem. Őt sirattam meg a legjobban. És azért pörgök így át ezeken a gyerekeken, mert nyilván lehetne róluk többet is beszélni, meg ki is hagytam. A legelső kisfiú babánkat, de ő is olyan gyorsan elszaladt, hogy... Azért pörgetem így a kutyákat, mert szerintem szekunderről érdemes a legtöbbet beszélni, mindenféle szempontból. Nem azért, mert ő volt talán, nem azért, mert ő volt a kedvenc, mert egyáltalán, de hogy tényleg ő volt a legtovább nálunk, ennek például az is oka volt, hogy az ünnepek alatt érkezett, tehát ő karácsony másnapján jött, és hát meg is beszéltük akkor Rékával, hogy ő azért szilveszter előtt biztos, hogy nem megy sehová, tehát hogy nem... Egy rettegős tacskó gyereket nem lehet a szilveszteri buli közepén kiadni valahová. Tehát akkor úgy is rendezkedtünk be, hogy azért egy hétig legalább marad. És ő annyira rettegett, hogy amikor a kezembe adták, akkor lepisült a pulcsimat, ezzel nyitottunk. Aztán bevittem a lakásba, és 2 órán keresztül csak ugatott. Rettegve ugatott. Nem lehetett hozzányúlni, rám odafordult, azt nem harapott meg nyilván, de ha megharapott volna, se történik semmi. Tehát, hogy erre fel voltam készülve, meg hát ismertek azért, bírom a kutyaharapást, de hogy ő a rettegés csúcsa volt. Tehát ő az emberi érintést nem nagyon ismerte, és valószínűleg az emberi érintés az neki csak valami negatív élményt jelentett. Viszont egy csodálatos törpetacskó, fajtatiszta kinézetű törpetacskó kisfiú volt, és én végtelenül szerelmes voltam belé. Hatalmas, hosszú orrai vannak, nagy füle, 2 kedvencem egy kutyával, hosszú orr, nagy fül, nézzetek rá Marcira. És én amúgy is tudjátok, hogy Jampi óta oda vagyok a tacskókért. És nagyon-nagyon szerettem volna egy tacskót. Így el is képzeltem, hogy így ölelgetem, meg így úgy bújik itt a nyakamba, cuki. És ezzel nem is lett volna semmi baj, mert szekunder is elkezdett azért a napok alatt feloldódni, de a tacskó nagyon egygazdás. Tehát ő egy gazdát szeret. Nyilván szeret többet is, de hogy azért ő egy gazdás kutya, neki azért megvan a gazdi, és akkor mindenki más egy ilyen mellékszereplő. És hát végtelenül összetörte a szívemet, mert nem engem választott a gazdájának, hanem a kedvesemet. És ez valami iszonytató érzés volt. Tehát, hogy én akartam, én választottam, én vittem haza, engem pisült le, engem harapott meg majdnem első este, mellettem aludt, és együtt mentünk el egy étterembe, én vittem át a kis hajón, az ölembe. Tehát én azt gondoltam, hogy minden remek. És egyszerűen nem tudom, hogy hol fordult ez meg. Vagyis hát a dátumra tudom, mert ezután az éttermes látogatás után történt, hogy ő halálosan beleszerelmesedett a kedvesembe, de halálosan. És tehát, hogy így a nyakába csüngött egész nap kb. És ez nekem nem csak hülye duma, hogy összetörte a szívem, hanem szó szerint összetörte a szívem. És egy ilyen komoly válságot okozott, hogy ez a kutya biztos érzi, hogy én nem vagyok elég jó ember. És hogy azért nem engem választott, mert hogy érzi, hogy én nem tudom, én pszichopata vagyok, agresszív vagyok, türelmetlen vagyok. És hogy valahogy úgy éreztem, hogy ez a kis kutya egy tükröt tartott nekem ez alatt a másfél hét alatt, amíg ott volt. És hogy ez a tükör, amit én ott láttam, az nekem nem tetszett. Azt éreztem, hogy ez a kutya azt mutatja nekem, hogy én nem vagyok elég jó. És ez akkor engem ott eléggé megviselt. Úgyhogy most egy darabig nem jön ideglenes. Ez lett a történet vége, hogy egy darabig most nem jön ideglenes. Nyilván én vagyok a türelmetlenebb otthon. Én vagyok az, aki hamarabb, hangosabb szóval mondja azt egy kutyának, hogy menj a helyedre, vagy fúj, vagy nem szabad. Tehát én vagyok, aki felcsattan, amikor nem bírja tovább, hogy demény hisztizik. Én vagyok, aki türelmetlen. Én egy kos vagyok, én egy tűzjegy vagyok. Én azért oda tudok csattanni. Van tanárhangom, amivel a gyerekeknek is oda tudok csattanni. Tehát egy... És valószínűleg ez a rettegős kiskutya, nem tudom, kétszer meghallotta, hogy én mondjuk nem rá, hanem Deményre, Marcira, akárkire, Ivánra. Oda csattantam, és innentől kezdve én már nem kellettem neki. Viszont ez az visszautasítás nekem elég nagy traumát okozott. Nyilván biztosan klimaxolok, és érzékeny vagyok, és a hormonjaim, és mit tudom én, oké, de hogy emellett is eléggé rosszul esett. Na, hát ez az idegleneseink története, szóval most egy darabig nem jön, egészen addig, amíg nem kapok valakitől egy jó nagy üveg viszkit, és nem szeretek bele valami. Most láttam például Rékánál egy Merle tacskó kinézetű, csodálatos, tényleg nem. Egyébként nem. Tök jó erre, a felújítjuk a házat, és most úgyis őrület van, szóval nem.
Azt, hogy az ideglenesből esetleg ti fogadjátok örökbe. Egyáltalán felmerült-e, mert ilyenkor mindig felmerül mindenkiben, jaj, hát de jó otthona van, hát hozzátok már megszokta.
Hát figyelj, ha szekunder szeretett volna engem is, akkor lehet, hogy marad. Annak ellenére, hogy végtelenül nem hiányzik a falkába egy újabb kutya. Tehát, hogy nagyon erősen kifejezték a srácok, hogy köszi, de nekünk amúgy nem kell. És ráadásul Marci mindenkit nagyon utál, aki új kutya a családba, de a tacskókat kifejezetten rühelli. Valamiért végtelenül nem tudja őket elviselni. Nagyon ilyen kis picik egy láb alatt. Úgyhogy egyébként pedig az van a megállapodásban a fejünkben, hogy legalábbis az enyémben mindenképpen, hogy amíg Demény él, addig én nem fogadok be saját kutyát. És utána pedig, és most a világ rám fog szakadni, és mindenki meg fog követni, és úristen, az egész imidzsemet fogom lerombolni, de egy kicsi baba olasz vizslám lesz.
Szándékosan hagytam időt.
Igen, kellett egy hatásvadász szünet, nem?
De hát meg is döbbentesz.
Igen, megérdemlem, úgy érzem, hogy legyen egy kicsi baba olasz vizslám. Nincsen más kutya, amire vágynék, mint hogy Marcit láthattam volna babának. A hatalmas füleivel, hatalmas tappancsával, azzal a bamba fejével. Szóval egy kicsi baba olaszom lesz.
nagyon érzem rajtad, hogy ezt nagyon komolyan gondolod.
Nagyon komolyan gondolom.
Nagyon mélyről jött.
Gyűjtögetni fogok a kis tanári fizetésemből, keresek egy megfelelő tenyésztőt, és lesz egy kicsi baba olaszom. Akkor is, ha a 78 ezer rajongómból 5 ezer marad, de lehet, hogy az oldalt is megszüntetem addigra, ki tudja. Hosszú-hosszú évekig azt hiszem tettem annyit az állatvédelemért, hogy mindenki el tudja majd fogadni, hogyha kivételesen magamért teszek valamit.
Szóval nem akarsz unatkozni?
Öreg vagyok már, és szerintem nem sokszor lesz még, vagy nem sokáig van még arra lehetőségem, hogy hazavigyek egy kölyköt. De azt gondolom, hogy most igen, tehát hogy most még igen, a következő az lesz. Max volt az egyetlen babakutyám. Onnantól kezdve nekem mindenki felnőttként, idősként, sérültként, betegként. Tehát most tökre jár egy ilyen rózsaszín, habos-babos babázás egy saját babakutyával.
De addig még idő, hát hiszen...
Reméljük, hosszú
hogy,
évek
hogy
múlva
nagyon,
lesz
nagyon
ez.
Hosszú
és Marci őt is utálni fogja, szóval tök mindegy. Tehát ez...
Nem, ez már máshogy lesz, hiszen babakutya lesz, és akkor minden megváltozik. Csomó mindenről nem beszéltünk, de mit szólnál... Beszéltem félig meddig róla, hogy mi lenne, hogyha folytatnánk, de nem itt a vizslafotózás podcast alatt, hanem...
Ki nem mond?
Nem vagyok magas feszültség hívő. A magas feszültség podcast lett az...
annyira, én viccből mondtam, hogy úristen, mi majd csinálok egy podcastet, aminek az a neve, hogy magas feszültség, és azóta ezzel...
Esetleg neked van-e kedved tovább folytatni, mert én is kitaláltam magamnak, én egy másik beszélgetős podcastet csinálunk már, egy pszichológussal beszélek fotózásról, és hogy azt érzem, hogy kevesebbet írsz. És lehet, hogy segítene abban, hogy az írás helyett most egy picit beszéljél, mert most is nagyon sok mindenről tudtál nekünk mesélni, és lehet, hogy lenne még, és lehet, hogy kíváncsiak lennének a...
Na de miről? Tehát, hogy így érted, leülök ide egyedül egy
nem
ilyen...
Egyedül.
Veled? Leülünk itt, és beszélünk az élet nagy dolgairól?
Az élet nagy, ami...
Vagy kitalálunk minden hétre egy témát, vagy mi?
Elsősorban rólad szólna, tehát nem...
De ez annyira exhibicionistának, és nagyképűnek, és annyira nem érzem...
Te döntesz, vagy a nép dönt?
Általában meghallgatom a nép akaratát, de hiszek a diktatúrában. Szóval én döntök, nyilván én döntök. És tudom azt is, hogy van bennem ennyi magamutogatás, hogy én szívesen beszélek magamról, és ez mindig is így volt, én szívesen beszélek magamról. Én elég jól ismerem magamat, tehát megvan a kellő önismeretem. És szívesen is beszélek, ahogy mondom, de hogy erre kíváncsi-e valaki, tehát nem akarok úgy járni ezzel is, mint Radnóti szerelmi költészetével, hogy én nagyon szívesen beszélek róla, de aztán nem érdekli őket.
Na, és akkor erre vagyunk kíváncsiak, hogy kit érdekelt, és érdekelne valakit még Juditnak az élete és gondolatai.
Köszönjünk el?
Nem tudom. Szerintem viszont hallásra, tehát hogy legközelebb is lesz még?
Nem tudom, azt mondom, sziasztok, az így mindig jó.
Vizslafotózás.